Pálapostól mondja, ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, hanem szabályszerűen versenyez. Gondolkozz azon, amit mondok, mert az Úr megadja majd neked, hogy mindent megérts. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az ő Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 116. Zsoltárunkat keressük ki énekesmenetünkből. A 116. Zsoltárunk első versét énekeljük fennállva. Így kezdődik a 116. Zsoltárunk. Szeretem és áldom az Úristen, mert meghallgattál az én beszédemet. A mi együttlétünknek és Isten tiszteletünknek megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az élő Istennek ígéjét, amelyet a mai vasárnapon olvasni fogok, a Timóteusi második levélből, tehát a 2. Timóteus levélből, a második fejezetből az első 5 verset. Tehát az igehely Pál apostol második levele Timóteushoz, második fejezet, az első 5 verset olvasom. Te azért, fiam, erősödj meg a kegyelem által a Krisztus Jézusban, és amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak leszek. Vállald velem együtt a szenvedést, mint Jézus Krisztus jó katonája. Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak a tetszését, aki harcosává fogadta. Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, hanem szabályszerűen versenyez. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az ő igéjének olvasását, meghallgatását, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását, és még a továbbadását is. Helyünkön maradva gyertek, imádkozzunk. Dicsérünk, magasztalunk Istenünk azért a csodáért, hogy a te igéd, a Biblia szava az örök életre táplálja a mi lelkünket. Köszönjük Istenünk, hogy időről időre magad elé vonsz, magad elé állítasz, hogy hallgassuk a te igédet, és átélhetjük azt a különös dolgot, hogy hallgatva az ige hirdetést, a mi lelkünk éhsége csillapodik. Átélhetjük a csodát, hogy odahaza a csendességben, a Bibliát olvasva, lelkünk megelégszik, éhezése, szomjazása, csillapítást nyer. Így kérünk téged, hogy áldj meg ma is bennünket igéd élő voltával. Áldj meg bennünket avval, hogy a te igéd hadd legyen nem csak élő, hanem személyes is. Egyen-egyenként szólítson meg bennünket. Mondd el nekünk a te gondolataidat, és helyezd azokat el, Urunk, a mi szívünkbe. Urunk, ismersz bennünket, akik ma eljöttünk házadba, eléd hozva mindazt, ami a szívünkben van. Így kérünk téged a két gyászoló családért, akik megálltak a héten a ravatalnál, elbúcsúzva szeretett családtagjaitól. Így kérünk téged a gyászoló testvéreinkért. Légy velük a gyászban, a mélységben, a könnyeiket te szárítsd fel, és ajándékozz meg őket az Krisztus evangéliumának reménységével, annak örökkét való vigaszával, áld meg őket békességgel, add, hogy a feltámadás reménye felemelje az ő életüket a mélyből. Köszönjük, Urunk, hogy neked gondod van mindenkire, és különösen odafordulsz a nyomorultak felé, szenvedők felé, szomorkodók felé. Így kérünk, hogy áld meg Árvát, özvegyet, légy gyógyítója betegjeinknek, légy ereje az erőtleneknek, vigasza a szomorkodóknak. Emelj fel mindannyiunkat, táplálj az örök életre a te ígéddel, lelkeddel pedig szívünket formáld, hogy az olyan legyen, amelyben te gyönyörködni tudsz. Légy itt közöttünk, hallgass meg minket. Amen. Ének szóval készülődjünk, testvérek, az ige hirdetésének a hallgatásához. A 170-es dicséretet keressük ki az énekes könyvünkből. A 170-es dicséretet keressük ki, és énekeljük el. Így kezdődik a 170-es énekünk. Jöv el, ó áldott Szentlélek, gerjeszt fel híveidet. Folytatjuk, testvérek, a győzelmes hitről való sorozatunkat, a Zsidókhoz írt levél 12. részének tanulmányozását. Már két vasárnapot szenteltünk Ézsaúnak, akit megemlít ez az új szövetségi fejezet, aki elveszíti elsőszülöttségi jogát, az ő közönyös lelkéről olvastunk két vasárnap. Még ma is vele fogunk egy kicsit foglalkozni, illetve az ehhez kapcsolódó üzenettel. Az igét ma is a Zsidókhoz írt levél 12. fejezetéből olvasom, és a 16-os verset, amelyet már két vasárnap olvastunk, hallgassuk figyelmesen. Ne legyen senki parázna vagy közönséges lelkületű, mint Ézsau, aki egyetlen tálételért eladta első szülöttségi jogát. Eddig az írott ige. Kedves testvérek! Ézsaúnak az intő példája, amelyet felhasznál a Szentírás, és Ézsaúnak az elsőszülöttségi jogának az elvesztése nagyon szorosan össze van kapcsolva a Bibliában egy különös üzenettel, amelyről végig szó van a Zsidók 12-ben, arról, hogy a hit futását mindenképpen álhatatosan végezd el. Az egész fejezet ezzel kezdődik, álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő küzdőteret. A Károli Biblia így fordítja, hogy kitartással fussuk meg az előttünk levő pályát, ebben kell tehát részt vennünk. Ez a futás, ahogy a sorozatban volt erről már szó, egy nagyon céltudatos futás. Itt teljes erővel kell futni a hit verseny pályáján, értsétek ezt lelkileg, ezt a futást és a teljes erőt is. Itt valóban úgy kell futni, hogy álhatatosan kitartva, letéve a terheket, a pályáról lecsábító erőket figyelmen kívül hagyva, győzni mindenek felett, és így beérni a célba. Ezt a futást csak Isten által tudjuk véghez vinni, nem a magunk erejéből. Nincsen olyan erős, ügyes és önmagában alkalmas ember erre. Egyedül az Isten kegyelme tehet bennünket alkalmassá, de még ha alkalmassá tett is, egyedül az ő kegyelme tarthat meg, és vihet be a célba. Tehát ez egy Isten lelkétől munkált odaszánás, Isten lelkétől munkált futás, és ez friss hívő életet kíván. Ezért mondja ez a fejezet kicsit lejjebb, hogy a lankadt kezeket erősítsétek meg, a megroskadt érdeket, a megbénult érdeket egyenesítsétek ki, egyenes úton járjatok, hogy meg ne botoljatok. Követni kell az Urat, ránézni mindenképpen, és véghez vinni a mi futásunkat. Az, ami össze van kapcsolva Ézsau intő példájával, és amellyel haladunk tovább a sorozatunkban, egy nagyon különös dolog. Az összefüggésben, amelyről beszéltem, említ az ige hatalmas veszélyeket, amelyek bennünket meggátolhatnak a futásban. Sőt, nem csak meggátolhatnak, hanem egyenesen csődbe juttathatnak bennünket ebben a futásban. Képzétek el, hogy ha a versenypályán a futó futás helyett megbotlik, elesik, nem viszi tovább az ő futását, ugyanígy beszél ez az ige, már tanulmányozott igékről beszélek a fejezetünkben, hogy válhatunk a futópályán keserű ürömmé, amely megmérgezi a gyülekezet többi tagjait, válhatunk bizony elbotoltakká, hiány szenvedhetünk a kegyelemben, ugye írja a 15-ös vers ebben a fejezetben, hogy el ne hajoljatok az Isten kegyelmétől. Nagyon-nagyon fontos tehát, hogy az jutalmat, amelyet mi várunk, azt nem adják ám csak úgy. A jutalmat, amit Isten ígért, azt a hűségünktől tette függővé. És ez egy nagyon fontos mondat, most többször ez az üzenet elő fog jönni más-más szavakkal, Isten a mi jutalmunkat a hűségünktől tette függővé. A harc jutalma a mennyei elsőszülöttségi jog teljes élvezése. Az a pálya díja, amelyet Isten jutalomként ígér, az 5 pontban foglalható össze, és már erről az 5 pontról lesz szó. Az első pontunk, hogy nem magától értetődő ez a pályadíj. Senki ne úgy gondolkodjon, hogy nekem ez jár. Ugye van a híres orgona művészünk, Varnus Xaver is, aki engemet kicsit hívő emberként bosszant néha nyilatkozata, hogy beszél olyan hegykén arról, hogy neki Isten minden bűnt meg fog bocsátani, mert Istennek ez a kötelessége. Istennek ez a szakmája, hogy neki megbocsásson. Ez nem biblikus gondolat. Ezt nem tudom, honnan vette ez a művész úr, de akkor nem ismeri a Bibliát. A pályadíj nem magától értetődő. Nagyon komolyan meg kell harcolni érte, de itt se értsük félre a szavaimat, hiszen mi reformátusok hiszük, az üdvösség egyedül kegyelemből hit által adatik. Igen. A te üdvösséged, a te megigazulásod egyedül az Isten kegyelmétől adatik ajándékba, és ez hitáltal adatik, viszont a megdicsőülésed mértéke a futásodban megnyilvánuló odaszánásodtól függ. És ezt megint elmondom. Tehát a megigazulásunk a hit ajándéka, Isten kegyelme, de a megdicsőülés az a futásunkban való odaszánásunk mértékétől függ. Nagyon fontos, hogy ezt lássuk. Megtörténhet tehát, hogy a hívő nem állja ki a futásban a próbát. Megtörténhet az is, testvérek, hogy a bíró kizár valakit a versenyből. Van egy különös ige, és hadd hozzam ezt elétek, ezen a területen vannak nagyon elbizakodott keresztény tanítók is, akik azt mondják, hogy aki elindult, a soha többet, és félre se lép, meg se botlik, az gyönyörűen beszáll, száguldva a mennybe, azért jobban utána kellene nézni mindazoknak az igéknek, amelyeket Isten tanít és elénk hoz. Maga Pál apostol, a legnagyobb apostol mit mond 1 Korintus 9.27-es igeverse, hanem megsanyargatom és szolgálatra alkalmassá teszem a testemet, hogy míg másoknak prédikálok, magam olyanná ne legyek, mint aki alkalmatlan a küzdelemre. Erre a kicsiny szóra figyeljetek, hogy alkalmatlan a küzdelemre. Ez a görög adokimos szó, a Károli Bibliait méltatlan fordít, az új szövetség, tehát az új fordítás alkalmatlant, de ez egy több jelentésű szó. Ez azt is jelenti, hogy kivetendő, kizárandó. Amikor a görög olimpiákon az ókorban a bírók valami szabálytalan versenyzőt, aki lehet, hogy elsőként ért a célba, de nem tartotta be a szabályokat, kizártak a versenyből, akkor ugyanezt a szót használja az ógörög nyelv, ezt az adokimos szót. Tehát Pál ugyanezt mondja. Hoppá, nagyon fontos igehely. Lehet, hogy elkezdjük a futásunkat, de nem szabályszerűen versenyzünk. Nem úgy, ahogy azt Isten tanítja. És mi futunk, de Isten a végén azt mondja, hogy kizárunk a versenyből. Nem magától értetődő dolog a pályadíj. Vegyétek nagyon komolyan a hitben való járást. Minden nap vegyétek komolyan a hit versenypályáján való futástokat. Járjatok szeretetben, alázatban, tisztaságban. Harcoljatok a tagjainkban levő bűn ellen. Győzzétek le azokat Jézus által az ő erejével. És így lesz elvégezve a ti futásotok. A második pontunk, hogy a pályadíj nem egyenlő az örök élettel. Oda sokan gondolják, hogy egyenlő az örök élettel a pályadíj, de a Biblia azt mondja, hogy nem egyenlő. Nem egyenlő. Ez más. Ez jutalom, amiről a mai igehirdetés szól, és sok bibliai ige beszél külön jutalomról, amely az üdvösségen, az örök életen felül adatik, a hűség mértékéhez igazítva. A Korintusi első levélnek a 3. fejezete, amely ide kívánkozik, hogy idézzem nektek, azt mondja Pál itt, mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Megvan az alapvetés. Az pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drága követ, fát, szénát, szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg. És akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz, és hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. Ha valakinek megmarad a munkája, amelyet ráépített, jutalmat fog kapni. Figyeljünk a szavakra. De ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át. Megmarad, de úgy, mint aki tűzön ment át. Drága ige és nagyon komoly üzenete van. Itt a hívőkről van szó, testvérek. Van különbség hívő és hívő ember között. Van hívő ember, akinek megvan az alapja a megtéréskor, Krisztus lesz az életének az alapja, és valóban aranyat, ezüstöt, drága követ épít rá, ezek értékes dolgok, és az egész élete valóban egy nagyon kiváló, hitben levő futást jelképez, és vannak hívők, akiknek az élete elindul ugyan a hit versenypályáján, de mit épít rá? Fát, szalmát, pozdorját. Hát azt hiszem mindegyikünk látott már házépítést. Képzeljétek el, amikor egy gyönyörű alapra, egy gyönyörű, fantasztikus betonalapra, valami ócska fából ilyen tákolt viskó van ráépítve, úgy érezzük, hogy hát itt valami nincsen rendben. Hát egy fantasztikus alap, azon fantasztikus falaknak kellene lenni, gyönyörű tetőnek, nem egy ilyen deszkákból, pozdorjából, meg szalma darabokból össze ácsingózott, vagy össze eszkábált valami kis kunyhó. Hát ehhez hasonlítja Pál a prédikációjában a hívők építkezését. Azt mondja, hogy kétfajta hívő van, az egyik értékesnek építi az életét, a másik pedig megtért ugyan, de mindaz, amit a megtérése után épített. Az fa, széna, pozdorja. Ezek értéktelen és éghető anyagok. Azt mondja Pál, hogy ki mit épít erre az alapra, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és mindenkinek a munkája megég. Van, amelyik megmarad, van, amelyik teljesen meg fog égni. Kiderül, mit építünk rá. Akinek a munkája megmarad, az jutalmat fog kapni. Tehát itt van a jutalom, a hűség mértéke szerinti jutalom, de akinek megégett a munkája, az nem kárhozik el, nem azt mondja a Biblia, hogy az elveszik, hanem azt mondja, hogy az megmenekül ugyan, de úgy, mint aki a tűzön ment át. Épp csak az üdvösség lesz az övé, nem pedig mindaz a csoda, az a jutalom, amelyet Isten a leghűségesebbeknek ígért. Vajon mi mit építettünk hívő életünk alapjára? Egyáltalán van-e alapja a hívő életünknek? Van-e neked újjászületett életed Jézusban? És elkezdted-e már a futást véghez vinni a hitverseny pályáján? Nem vallásoskodva, hanem mindent odaszánva, Jézusba kapaszkodva, a hitedet minden nap megélve. Így futjuk-e meg életünk pályáját? Aztán a harmadik pontunk, a pályadíj nem mindenki részére egyforma, hanem a hűséghez van mérve. Volt erről már szó az előbb is, de még egy külön pontban erről beszélünk, tehát a pályadíj nem mindenki részére egyforma, hanem a hűséghez van mérve. Minél inkább valaki igyekezett a hitét még jobban megélni, minél inkább valaki királyi gyermekként viselkedett az atyai házban, minél inkább valaki Jézusra hasonlító életet élt, és az embereknek Jézus jutott róla az eszébe, annál gazdagabban fogja kapni azt a mérhetetlen jutalmat, amit Isten a hűségeseknek megígért. Egy erdei lelki pásztor írja az Áhítatos könyvében, hogy volt egy kicsiny faluban, a román kommunizmus idején, egy nagyon hűséges, egyszerű ember, egy egyszerű gyülekezeti tag, talán cipész volt a mestersége, és ő evangélizált, ő megélte a hitét, ő mindenkinek beszélt Jézusról, de olyan nagyon, hogy feltűnt már a szekuritáténak is, hogy a kicsiny faluban a cipész Jézusról prédikál. Úgyhogy behívatták, és azt mondták, hogy ne beszéljen Jézusról. És azt mondta ez az idős hívő ember, ez az egyszerű, hűséges katonája Krisztusnak, azt mondja, hogy tudják, hogyha engemet meglátnak a faluban, mindenkinek Jézus jut az eszébe. Idáig el kellene jutnunk mindegyikünknek. A hitverseny pályáján úgy kéne futnunk, hogyha téged meglátnak ajkán, Jézus jusson rólad mindenkinek az eszébe. Meg mindegyikünkről. Rólam is, meg rólatok is. Bárcsak ilyen életünk lenne, amely Jézushoz hűséges, amely Jézust sugározza, ragyogja szüntelenül. A negyedik pontunk, a jutalom nem a készeké, hanem azoké, akik megfeszített erővel sietnek. Különös mondat. A jutalom nem a készeké, akik úgy vallják magukat, hogy kérem, én kész vagyok, megérett komoly hívő ember, nem azoké. Azoké, akik teljes erővel futnak a hitverseny pályáján. Testvérek, nem jut a kincs teljes birtokába mindaz, aki azt gondolja, hogy övé ez a kincs. Ez nem úgy van, hogy aki hívő lesz, akkor azt gondolja magáról, hogy kérem szépen, akkor a kincs teljes birtokában vagyok. A Máté 5.6-ban Jézus a boldog mondásokban, a hegyi beszédben azt mondja, hogy boldogok, akik szomjaznak és éheznek az igazságra, mert ők megelégítetnek. Szomjazóknak és éhezőknek ígéri Isten a megelégítetést, és nem a megelégedetteknek, akik úgy gondolják, hogy jól laktunk, meggazdagodtunk, nincs szükségünk semmire. Laodíciai levél jelenések 3-ból ismerős mindegyikünknek, az elbizakodott gyülekezet Laodícea, akik így beszélnek egymás között, hogy meggazdagodtam, jól laktam, nincs szükségem semmire. És Jézus nekik mondja, hogy de nem tudod, hogy te vagy a vak, a mezítelen, te vagy, akinek a legnagyobb szüksége van mindenre. Tudjátok, testvérek, van különbség hívő és hívő között, és ez a kicsiny pontunk azt tanítja, hogy azok a hívők, akik elbízzák magukat, és azt mondják, hogy én rajta már nincsen csiszolni való, mert én már kész vagyok, azok nagyon nagyot fognak csalódni. Azok tudnak jól futni, akik mindig magukat úgy látják, hogy még nem vagyok kész, Uram. Még sok rajtam a csiszolni való. Azok futnak jól a hit versenypályáján, akik nem látják késznek magukat, és szomjazva keresik az Úr orcáját. És hogy mekkora különbség lett hívő és hívő között, csak egy piciny példa. Ugye tudjuk, hogy az egyik lator Jézus keresztje mellett megtér, élete utolsó órájában Jézushoz kiált, ő biztos, hogy nem ismerte annyira a váltság csodáit, az Isten igazságait, de ő hittel Jézushoz kiáltott, és tudjuk, hogy üdvözült, mert Jézus azt mondta neki, hogy bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. És oda tesszük melléje Ézsaiás prófétát, aki 40 évig hűséggel hirdette az igét, földi élete végén mártír halált halt. Ha lenne valami komoly lelki problémád, és ma élne itt közöttünk mind a kettő, melyikhez mennél oda a te problémáddal? Ugye tudjuk a választ. Nem a latorhoz mennénk oda. Nem azért, mert megvetjük őt, hanem mert a másiknak az élete sokkal több gyümölcsöt termett. A másiknak a hűsége. A másiknak, Ézsaiásnak az élete az, amely oda vonzana bennünket, és azt mondanánk, igen, az ő hívő véleményére, az ő tanácsára vagyok kíváncsi. Billy Grahamet sokan ismeritek, Amerikában volt ő hatalmas evangélizátor, 20. század második felében, tényleg millióknak hirdette az igét. És van egy ilyen példatörténet is, amely a jutalomról szól, ez egy kitalált történet természetesen, Billy Graham halála után a mennyországba vezettetik, és oda vezeti őt egy angyal egy hatalmas, gyönyörű házhoz, hogy ez a te jutalmad itt a mennyországban, akkor ez a házikó. És a mellette levő ház, a Billy Grahamnek adott ház mellett levő, egy sokkal nagyobb, sokkal gyönyörűbb palota, és kérdezi Billy Graham az angyaltól, hogy és az a másik? Hát az sokkal nagyobb, az. Én ugye millióknak prédikáltam, és az ki ez a ház? És kiderül, hogy az ő takarító nőjéé, aki a földi életben az ő házában takarítgatott. És döbbenten kérdezi az angyalt, hogy hát akkor hogy van ez? Hát én ekkora házat, ő meg egy nagyobbat, és mondja neki az angyal, hogy mert ő hűségesebb volt az Úrhoz. Ez egy példatörténet, képekben mondja el az igazságot, amiről ma prédikálok nektek. A jutalom nem a készeké, hanem azoké, akik megfeszített erővel sietnek. És a jutalmunk a hűségünkhöz van mérve. A 2. Timóteus 2:5-öt olvastam előttetek a köszöntő igében is, és itt a istentisztelet elején is. Ha versenyez is valaki, nem nyer koszorút, hanem szabályszerűen versenyez. Bárcsak ezt az ige belevésődne a mi szívünkbe, hogy a hit versenypályáján, ahogy versenyzünk, megköveteltetik tőlünk a hűség, az állatatosság, a kitartás, az odaszánás, és még a szabályszerűség is. Mert Isten mindent lát, és a mi szívünket tökéletesen ismeri. Boldogok, akik magukat nem látják készeknek, hanem szomjazzák az igazságot, és keresik az Úr orcáját, és viszik oda hozzá az életüket, hogy Uram, még nagyon sok salak van bennem, sok rajtam a csiszolni való. Boldogok, akik így keresik őt, és így futnak, egészen Jézusban bizakodva. És végül az 5. pont, a pályadíjat nem földi eszközökkel lehet elérni, hanem a kegyelem ereje nyeri azt meg. A pályadíjat nem földi eszközökkel lehet megnyerni, hanem a kegyelem ereje nyeri azt meg. Végtelenül fontos ez az igazság. Talán az emberi logikának, ellentmondónak tűnik az, hogy meg kell harcolni érte, neked mindent oda kell adni, odaszánni, mindent erődet belevetni, de a másik oldalon ugyanez a Biblia azt mondja, hogy de a mi cselekvésünk semmi, mert minden kegyelemből van. A logikának ez ellentmondó, de mind a kettőt tanítja a Biblia. Te adjon a mindent, fuss teljes erőből, igazából minden ajándék. A pályadíjat nem azáltal nyerjük meg, hogy valami nagyon biztos üdvmódszert tanulunk. Nincsenek úgynevezett tökéletes missziói módszerek, nincsenek receptek, hogy ezt kell csinálni, akkor is egy gyülekezet vagy egy város megújul, vagy egy ország megtér. Nincsenek receptek, hogy hogyan lehet valakit 100%-osan Krisztushoz vezetni, mert minden ajándék. Minden a kegyelem titkos munkája, ajándéka bennünk. És ez valahol a logika számára, az emberi értelem számára felfoghatatlan. Saját cselekvéseink és saját tetteink, a Biblia tanítása, tanúsága szerint semmik. Nem lehet cselekedetek által üdvözülni, mert ez kegyelem. Egyedül a Krisztus képes téged célba juttatni. A fejezet, amit tanulmányozunk a sorozatunkban, az azt mondja, hogy nézz rá Jézusra a te futásodban. Tégy le minden terhet a válladról. Győzz le minden téged megkörnyékező bűnt. Állhatatosan fúzd meg az előtted levő küzdőteret. És mégis azt mondja ez a pontunk, hogy csak azért célba, aki szüntelen a kegyelem ajándékaiból él. A kegyelem az, amire igazából nem vagyunk méltók, nem számíthatunk rá, de Isten az ő szeretetéből mégis adja. Az a hívő ember, aki jól fut, az minden nap úgy kell fel, hogy Uram, nem tudom ma, mik fognak érni, milyen kísértések, milyen bajok, milyen terhek fognak körülvenni, de a te kegyelmed legyen velem, őrizzem meg te benned. Őrizze meg a szívemet, ne gondoljak rosszat. Őrizze meg a lábamat, ne induljak el rossz ösvényen. Őrizd meg a kezemet, ne tegyek rosszat, ne bántsalak meg téged. Tarts meg te benned, őrizd meg, hogy meg ne tagadjalak, a szívemben a hit örökre megmaradjon. Testvérek, csak azért célba, aki szüntelen a kegyelem ajándékaiból él, minden nap a kegyelemre támaszkodik, és nem a saját ügyességére, kegyes jó cselekedeteire támaszkodik. Isten a megajándékozó Isten, aki megajándékozott minket, annak ellenére, hogy mi semmit nem tettünk, és nem is tudunk tenni az üdvösségünkért, nem vagyunk rá alkalmasak, hogy Isten szolgáljuk, és nem vagyunk rá méltók, hogy ezt a hatalmas ajándékot, az üdvösséget jutalommal együtt, minden örökséggel együtt Isten nekünk adja. De ő úgy döntött, hogy neki adja azoknak, akik az ő fiában, Jézusban hisznek. Tehát nem érdemeltük meg, nem tettünk érte semmit, egyszerűen csak megajándékoz vele az Isten, és mi annak örülhetünk, engedtük magunkat megajándékozni ő általa. És testvérek, innentől kezdve kimondhatjuk, hogy minden dicsőség Istené. Ott a mennyben nem lesz egyetlen egy nagyképű ember sem. Mert úgy nem lehet bemenni a mennybe. És senki nem mondhatja el, hogy én ezt meg ezt tettem Jézusért, és azért vagyok itt. Nincs ilyen. Csak az van, amit Jézus tett érted. Ott a Golgotán. Ő fizetett álnokságaidért, hazugságaidért, gonoszságaidért, minden bűnödért ő lakolt meg, hogy te örökké élhess. Ezért a jutalom és az Istennek az ajándéka. Ha Jézus földi életét nézzük, akkor ma hadd fogalmazzak így előttetek, hogy nézzétek az ő futását. Földi életének futását és az ő győzelmét. Ő úgy futott a hit versenypályáján, ő a hit elkezdője és bevégzője, mondja a tanulmányozott fejezet Zsidókhoz írt levél 12. Ő futott először ezen az úton, és erre az útra hív bennünket. Ő úgy futott, hogy minden bűnt legyőzött. A Zsidókhoz írt levél több helyen mondja 5. 7. fejezetben, hogy mindenben megkísértetett Jézus, amiben te is, meg én is. Minden bűnnel megkörnyékezte az ördög, de ő nem bukott el. Ő bűntelen maradt, ő tiszta maradt. Képzeld el, hogy ő így futotta a hit versenypályáját, értem és érted, gyermekként, ifjúként, amikor jönnek az ifjúkori kísértések, amikor dühöngenek a hormonok, és akkor is tiszta maradt, szent maradt még a fantáziájában is. Így futott ifjúként, fiatal felnőttként, így futott a hit versenypályáján, akkor is, amikor egy ország, egy világ esküdött össze ellene, és azok, akiket a legjobban szeret, azok feszítették őt keresztre. Akkor is futott a hit versenypályáján tisztán, és győzött. És mindezt értünk. Azért, hogy aki hisz ő benne, az ő futásában, az ő vérének érdemében, az Isten előtt megigazuljon. Tiszta ruhát kapjon az Isten szemei előtt, beöltözhet a Jézusban hívő Krisztus igazságába, fehér ruhájába. Az élete el lesz rejtve Jézusban, és örökölheti a mennyei elsőszülöttségi jogot, és annak teljes élvezetét. Jézus Krisztus nem mondott csődöt, hanem győzött. Mi mondtunk csődöt. Mi vagyunk azok, akikért ő neki kellett harcolni, küzdeni, szenvedni, poklot megjárni, akikért feltámadnia kellett, hogy a halált is legyőzze, hogy mi élhessünk örökké. Ma is egy történettel fejezem be. A National Geographic televíziós csatornán sok ilyen természetfilm van. Volt egyszer egy halász sasokról szóló rész, nagyon különös volt, és a stáb, akik forgatták a halász sasokról a filmet, sikerült nekik fölvenni egy nagyon-nagyon ritka esetét is. Kinézett a magasból a halász sas egy halat, lecsapott rá, egy picit le is bukik a víz alá ilyenkor a sas, belemélyezti a karmát a halba, aztán fölszáll. De túl nagy halat nézett ki magának, amit nem bírt el. Küzdött vele egy ideig, hogy fölemelje, kiemelje, kivigye a partra, de nem sikerült neki, túl nagy volt a súly, és a sas nem bírta el. Utána megpróbálta elengedni, de nem tudta. Olyan mélyen bele fúródtak a karmai a halba, hogy nem tudta elengedni a halat. A stáb a partról filmezve végig kellett nézni, hogy a szegény halászsas küzd, hihetetlenül küzdött az életért, de végül a hal súlya lehúzta és megfulladt. A Zsidókhoz írt levél azt mondja, hogy tégy le minden terhet, amely lehúzna. Tégy le téged minden megkörnyékező bűnt, amely elveszít. Kövesd Jézust, nézz fel rá, a lankadt kezeket erősítsd meg, a megroskadt térdeket egyenesíts ki. Kitartással fúzd meg az előtted levő pályát. Nézd Jézusra, ő megfutotta és győzött, érted? És ne légy olyan, mint Ézsau, aki földi javakért lemondott a mennyeiről, akinek nem kellett az első szülöttségi jog. Isten jutalmat ígért a hűségeseknek. Fúzd a pályát, higgy Jézusban, és ő a te hűségedhez mérten megadja a jutalmadat. Amen. A 223. énekünket keressük ki, testvérek, és feleletül az igére énekeljük annak a harmadik versét, 223-as énekünk harmadik verse, így kezdődik, hallgasd meg én fohászkodásim atyai nagy szerelmedből. Thank you. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Szeretnénk, Urunk, valóban kérni téged, hogy adj nekünk hitet, erőt, szívünkbe indulatot az odaszánáshoz, hogy a hit versenypályáján elinduljunk és a futásunkat elvégezzük. De szabályszerűen, hűségesen, úgy, ahogy az előtted kedves. És szeretnénk megvallani egészen őszintén, hogy Urunk, mi erre alkalmatlanok vagyunk, de a te kegyelmed megtarthat. Méltatlanok vagyunk szeretetedre, de bízunk ebben, hogy te méltatlanságunk ellenére szeretsz örökkévaló szeretettel, és Jézusban megváltottál, hogy el ne vesszen életünk. Köszönjük, hogy csodálatos öröksége van a Jézusban hívő életnek. Köszönjük az örök életet, az üdvösséget, és köszönjük azt is, amiről beszél az ige, hogy az üdvösségen felül a hűségeseknek jutalmat fogsz adni. Nem tudjuk, mi ez a jutalom, Urunk. Nem árultad el, és a Biblia nem beszél részletesebben róla, de hisszük, hogy a te szívedből jövő minden ajándék csodálatos. És köszönjük, Istenünk, hogy elhívtál bennünket egy olyan útra, amelyen megéri járni. Sőt, ezen az úton, a hit útján jár, éri meg egyedül járni. Úgyhogy megfogjuk Jézus kezét, ő benne bízunk, és minden nap vele élünk, különben nem is érdemes élni. Köszönjük, hogy Jézust adtad nekünk, és ő maga az út, az igazság és az élet. Vondd a mi életünket Jézus Krisztushoz. Add, hogy Jézushoz tartozzon életünk, és ez megvigasztaljon bennünket a földi élet nyomorúságaiban, fájdalmaiban, betegségeiben, és a gyász fájdalmában is. Eléd hozzuk a gyászoló szívű testvéreinket. Áld meg őket vigasztalásoddal, az örök élet reményével, a hit ajándékával. Áld meg őket avval a csodálatos reménnyel, amelyet Jézusban adtál nekünk. A mi mélységünkben, a mi szomorúságainkban te légy velünk. Emelj fel onnan, hadd érezzük meg, hadd tapasztaljuk meg. Egy szerető Isten van velünk, életünk felett, aki felemelhet, megtarthat, megőrizhet. Így bízzuk életünket kezedre és megtartó kegyelmedre. Jöjj, áld meg bennünket, Istenünk! Köszönjük Jézus Krisztust, az evangéliumot, kegyelmet sokasságát, az örök élet drága reménységét. Áldott légy Istenünk örökké. Amen. A csendes percben mindenki szíve fohászát vigye oda az Úr elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Jézus Krisztus mondja, légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Amen. Testvérek, a záró énekünk a 223-as ének 4-es, 5-ös, 6-os versei. 223-as dicséretünket keressük ki ismét. 4., 5. és 6. verseit énekeljük. 223-as énekünk 4. verse így kezdődik, ne büntess úgy, mint érdemlettem, tőled én undok bűnömmel.